Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt, folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. A következő szűk fél órában szó lesz az adóságokról egy ügyvéd szemével és az év homlokzata díjátadóról. Azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Adósságunk van, tartozunk valakinek, és éppen csönget a végrehajtó. Pánikra semmi ok, hiszen mire a végrehajtásra került a sor, addigra már legalább egyszer fizetési felszólítást kellett kapnunk a közjegyzőtől, vagy határozatot a bíróságtól. Ám most már vége a bújócskának és időhúzásnak. A legjobb, amit tehetünk, ha együttműködésünk jeléül, késlekedés nélkül felvesszük a kapcsolatot a végrehajtóval. Nagyjából minden tizedik honfitársunknál kopogtatott már végrehajtó, évente több mint 700 000 esetben indul hasonló eljárás. A legfontosabb kérdés az, hogy mit kell tennünk és mit tehetünk, amíg nem késő. Dr. Penc János és Dr. Béda László ügyvédekkel Varjú Frigyes beszélget.
Miért van szükség végrehajtásra? Mi a szerepe egy vita rendezésében? Dr. Penc János.
Talán a legfontosabb ebben az esetben az, hogy amikor végrehajtási eljárás indul, akkor már biztos, hogy tartozunk, vagy valamilyen kötelezettséget nem teljesítettünk. Ugye az átlagember azt gondolja, hogy végrehajtási eljárás esetén minden esetben valamilyen pénzkövetelést érvényesítenek, tehát tartozásunk van. Természetesen ez a leggyakoribb eset, de egy ilyen eljárásban mindig egy fizetési meghagyásos eljárás, egy peres eljárás, vagy egy közökiratba foglalt kötelezettségvállalás megelőzi a végrehajtást. Ugyanígy lehet végrehajtási eljárás például egy meghatározott cselekmény be nem tartása, vagy végre nem hajtása miatt, tipikus eset, például egy szomszédjogi jogvitában úgy dönt a bíróság, hogy el kell bontanunk a kerítést, majd mi azt nem tesszük meg, akkor emiatt is indulhat végrehajtás. Tehát ebből látható, hogy a végrehajtás megindulása előtt mindig van egy megelőző eljárás, ahol már az adóst valamilyen magatartásra köteleztek, ez lehet egy pénz összeg megfizetése, lehet egy meghatározott cselekmény elvégzése. Szükség ezért értelemszerűen azért van a végrehajtásra, mert sajnálatos módon az emberek egy része ezeket a kötelezettségeket önként vagy nem tudja, vagy nem akarja teljesíteni, így végrehajtási eljárás hiányában gyakorlatilag ezek az ítéletek, ezek a kötelezések a levegőben lógnának.
Hogyan indul a végrehajtási eljárás, Dr. Béda László?
A végrehajtási eljárás alapvetően már végrehajtható okirat kiállításával veszi kezdetét, és onnantól kezdve állami kényszer útján a végrehajtó biztosítja azokat a döntéseket, amelyek alapján realizálódik maga a végrehajtható okirat. Egy nagyon szép idézetet írtam ide, amikor 1846-ban Frank Ignác azt mondta, hogy hiában volna törvényszéket tartani, ha az ítélet végrehajtása nem következne. Ez valójában most is igaz. Tehát ahogy kollégám elmondta, hogy ha nincsen önkéntes teljesítés, akkor az eljárás utolsó végső szakasza a végrehajtás, ahol állami kényszerrel elérik azt, hogy a kötelezett teljesítsen, vagy legalábbis ezt megkísérlik. Ugye ez egy szabályozott környezetben történő eljárás, megvan a meghatározott eljárásrendje, a végrehajtásról szóló törvény ezt rendezi, és az abban foglaltak alapján valójában a végrehajtó végigviszi az eljárást.
Mi a különbség behajtás és végrehajtás között?
Az alapvető különbség a behajtás és a végrehajtás között az, hogy a behajtást az különböző faktorcégek, követeléskezelő cégek folytatják több-kevesebb sikerrel. Mondhatjuk ezt soft végrehajtásnak is, bár annyira ez nem pontos megnevezés. A végrehajtás pedig kifejezetten az önálló bírósági végrehajtók munkája, tehát az állami kényszerrel történő végrehajtás, valamint az adó végrehajtás, amit a NAV foganatosít.
Elkerülhető a végrehajtás egyébként?
Önkéntes teljesítéssel természetesen, igen, illetve értelemszerűen a végrehajtási eljárás leggyorsabb befejezési módja is az önkéntes teljesítés.
Az bármikor,
tehát az önkéntes teljesítést azt nem utasíthatja vissza sem a végrehajtást kérő, sem a végrehajtó. Értelemszerűen az emberek többségét az érdekli, hogy hogy lehet önkéntes teljesítés nélkül elkerülni a végrehajtást. Ennek nagyon egyszerű a módja, hogyha valaki vitatja azt a követelést, vagy azt a marasztalást, amit vele szemben alkalmazni akarnak, akkor ugye a megelőző eljárásokban kell odafigyelnie, tehát a fizetési meghagyásos eljárásban, a peres eljárásban tipikusan, ott vagy ellentmondást, vagy peres eljárás esetén ellenkérmet kell előterjesztenie, és majd ezekben az eljárásokban, amennyiben igaza van, nagyon leegyszerűsítve, akkor nem lesz marasztalva. Értelemszerűen akkor nem lesz ellen a végrehajtás sem.
A végrehajtás egyébként leállítható bármikor valamilyen ügyel kapcsolatban? Tehát ha előkerül valami tény, és az befolyással van az ügyre?
Igen, számos jogorvoslati lehetőség van még a végrehajtási eljárás alatt is, amivel élhet az adós. Talán az egyik leggyakoribb az a kézbesítési kifogás, amikor az adós azért nem tudott arról, hogy ellene valamilyen kötelezettséget vagy követelést érvényesíteni kívánnak, mert rossz címre kapott megiratokat. Ebben az esetben 15 napon belül, tehát a végrehajtási eljárásról való tudomásszerzés követő 15 napon belül tud még végrehajtási kifogással élni, és ebben az esetben nagyon egyszerűen fogalmazva visszakerül az ügy a startvonalra, mintha abban a pillanatban tudott volna meg erről, vagy tudott volna erről a követelésről, és akkor a jogi eljárás már az ő részvételével fog tudni végigmenni.
Bármekkora összeg miatt és bármikor indítható végrehajtási eljárás, van-e összeg határa, ami alatt nem indítanak ilyen eljárást, és van-e a követelésnek elévülési ideje?
Bármilyen összeg tekintetében indulhat végrehajtás. Az összeghatároknak van egyébként szerepe. Alapvetően a fizetési meghagyásos eljárás, mint az egyik leggyakoribb fizetés célzó eljárás, az ugye a legfőjebb 30 millió forintig terjedhet, tehát a fölött fizetési meghagyásos eljárás nem indítható. Illetve a végrehajtási eljárásban emelnék ki még egy összeghatárt, az az 500 ezer forintos összeghatár. Az 500 ezer forint alatti összeghatárú ügyekben ingatlan végrehajtásra nincsen lehetőség. 500 ezer forintot meghaladó tartozás tekintetében azonban teljes spektrummal mehet a végrehajtás.
Hol hibázza a legtöbb érintett, a legtöbb adós az ügyeket?
Alapvetően ott, ahol, amit a kollégám is mondott, hogy a megelőző eljárásokban nem vesz részt. Tehát, hogyha eljutunk odáig, hogy végrehajtás van egy adóssal szemben, azért ott már megelőző döntéshozatali eljárás volt. Akár egy peres vagy egy nem peres eljárás, persze sok esetben nem is tud róla az adott fél, és hogyha azokban nem működik közre, akkor valójában derültékből villámcsapásként a végrehajtás tényleg a nyakába szakad. És az eljárás vége fele, ahogy haladunk az eljárás végének az irányába, egyre kevesebb mozgástere van az adósnak. Tehát alapvetően megelőzni kellene a végrehajtást, és nem pedig a tüzet oltani, amikor már végrehajtási szakaszban van egy jogvita.
Talán egyetlen kiegészítést ehhez a bármekkora összegre indulhat a végrehajtás témakörhöz. Ha nem indulhatna, akkor gondoljon bele az átlag rádióhallgató abba, hogy ő minden hónapban kifizeti a 8-10 ezer forintos villanyszámláját, gázszámláját, közös költségét. Ha nem lehetne ezekre az összegekre, ezekre a tartozásokra is adott esetben végrehajtást indítani, akkor gyakorlatilag ezek a társadalmi, elnézést a kifejezésért, potyautasok, ezek életük végéig anélkül tudják fogyasztani a közszolgáltatásokat, és mi fizetnénk meg, akik ezeket megfizetik egyébként, hogy gyakorlatilag ingyenesen veszik igénybe a szolgáltatásokat. Tehát ezért is van az, hogy akár néhány ezer forintos összegre indulhat végrehajtás.
A végrehajtó tevékenységét lehet-e kifogásolni?
Hogy ne lehetne kifogásolni? Erre van a VHT 217 paragrafus szerinti kifogás intézménye, ami alapvetően a végrehajtási eljárásban előterjeszthető általános jogorvoslat. Nyilván meglehetősen szűk körben, mert itt kifejezetten a végrehajtó tevékenységével összefüggésben lehet előhozni jogorvoslat iránti kérelmet. Alapvetően a jogalapot itt már a végrehajtási eljárásban, hiszen egy ítélt dologról beszélünk, már nem fogjuk tudni támadni, vagy legalábbis nem így, hanem esetleg más speciális perfajtával.
Mennyire sikeres Magyarországon egyébként ez az intézmény? Tehát általában sikerrel fejezik be a végrehajtást, vagy pedig tovább gördül bíróság elé?
Nagyon vegyes a kép. Sajnálatos módon a jogszabályok folyamatosan változnak. Például az idei évben megemelték július 1-től a letiltásról, illetve inkasszó vagy hatóságátutalásról mentes összeghatárt. Emiatt nyilván sokkal több eljárás lesz behajthatatlan az első próbálkozásra, és hangsúlyozom, hogy az első próbálkozásra, mert az, hogy először behajthatatlan egy eljárás, az nem jelenti azt, hogy később a végrehajtást kérő kérelmére nem indulhatna újra az eljárás.
Dr. Penc János és Dr. Béda László ügyvédekkel Varjú Frigyes beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
Hol vannak a legszebb házak az országban? Melyik a leglátványosabb társasház vagy középület? A többi között ezekre derült fény a múlt héten kiosztott évhomlokzata díjátadón. A rangos elismerést ezúttal egy szolnoki családi ház nyerte el. Az eseményen nem csak a magyar építészet kiemelkedő műveit, hanem a tervezőket és a kivitelezőket is díjazták. A Baumit ügyvezető igazgatója azt mondta, az új egyetemistáknak szóló hallgatói kategória bebizonyította, hogy ez a generáció mer és tud is újszerűen látni, valamint kísérletezni a formákkal. Áromi Judit a kiválasztás folyamatáról is beszélt, Kovács Gergő kérdezte.
Milyen szempontok alapján választják ki a legszebb házat az országban?
Hát ugye talán egy picit visszamennék, 12 évvel ezelőtt indította a Baumit útjára ezt az év homlokzata pályázatot, és nem tudom, hogy mennyire tudja a nagy közönség, ez azért a szakmának a legkülönbözőbb résztvevőit kapcsolja össze, tehát nem csak építészek, hanem kivitelezők, beruházók is pályáznak ezen a pályázaton, és ugye 5 kategóriában lehet nevezni, ami családi ház, társasház, középület, homlokzati hőszigetelés és műemlékfelújítás. És ugye van egy nagyon neves zsűrink, ahol elindul mindig egy zsűrizési folyamat a pályázatok beérkezését követően, és gyakorlatilag egy napra összeül a zsűri, és hát kemény viták és érvek alapján döntenek mindig az adott kategória győztes mellett. És azt gondolom, hogy valahol, hiszen a zsűri évek óta nagyjából egy állandó összeszokott csapat, tehát ő szerintem már ösztönösen érzik az elejétől fogva, hogy melyik pályamunka fog működni, és melyik sem. De nyilván egy-egy ilyen első benyomás mögött, én azt mondom, rengeteg szakmai tudás és tapasztalat is áll a zsűritagok részéről. Látszik szerintem már az első épületnél is, hogy a forma, az arányok, az anyaghasználat és a funkció azok mennyire harmonizálnak. Nyilván minden évben van meglepetés, de egy több lépcsős folyamat döntési eredménye, hogy melyik épület viszi el a kategória győztest. Ebben mi baumitos kollégák nem folyunk már bele, tehát én is csak a végén látom a zsűri eredményet, úgyhogy abszolút objektivitás a teljesen jellemzi a zsűrizésnek a folyamatát, de azt gondolom a végére már kialakul a zsűrinél egy olyan sorrend, ami alapján már meg tudják határozni, melyik kategóriában ki lesz a győztes épület.
Idén is volt meglepetés? Egyébként?
Sok pályázat volt, tehát attól függően, hogy vagy függetlenül, hogy az építőipar 2022 óta egy igen komoly mélyrepülésben van. Nem számítottunk arra, hogy ennyi pályamunka fog beérkezni az évhomlokzata pályázatra. Ugye több mint 175 épület pályázott, és több mint 250 szakember vett részt a 2025-ös versenyben, vagy megmérettetésben, ami önmagában is meglepő, hogy egyáltalán ennyi pályaműbe tudott érkezni. Én is meg szoktam nézni a pályaműveket, és a végén nyilván a zsűri által kiválasztott kategória győzteseket is. Minden évben vannak kedvenceim, és minden évben elámulok egyébként a pályázatokon, mert nagyon szép épületek érkeznek. Nyilván más egy családi ház, más egy műemlék, más nem pontok alapján kell tekinteni egy homlokzati hőszigetelés, de nagyon inspiratív és nagyon szép épületek jönnek. Talán az idei évben még megemlíteném a hallgatói pályázatot, ami egy új kategória volt, és mi gyártók úgy érezzük, hogy felelősséget kell vállalnunk az utánpótlás nevelésben, hiszen ezt mi is látjuk a saját környezetünkben, hogy mennyire nehéz már szakembereket találni, akár nekünk is gyártóvállalatoknak, és ezt látjuk az építőiparban is, hogy nagyon komoly nehézségekbe ütközik egyrészt az oktatási rendszer és az utánpótlás nevelése is, és én elkötelezett vagyok amellett, hogy ebben nekünk gyártóknak igenis szerepet kell vállalni, úgyhogy meghirdettük tavaly évben a hallgatói pályázatot, amikor is gyakorlatilag még tanuló leendő építészeket és mérnököket invitáltunk meg több egyetemről is, jobban mondom, minden építészeti egyetemről, ahol van ilyen kar, nevezzenek és hallgatóként pályázzanak. Nyilván ezek nem megvalósult pályaművek, hanem csak tervek, de fantasztikus volt látni, hogy ezek a fiatalok milyen alázattal, milyen friss szemlélettel, bátor gondolatokkal és környezettudatossággal hozták a pályázataikat. És
merészebbek és bátrabbak, mint az idősebb kollégák?
Merészebbek, abszolút merészek, merész gondolataik vannak, és azért is volt nagyon szép látni az ő pályamunkáikat, hiszen amikor ők lediplomáznak, kikerülnek az életbe, akkor ők jobb esetben bekerülnek egy nagyobb vagy egy középes méretű építész irodába, és nagyon sok évig még gyakornokoskodnak ott. Alapvetően kisebb munkákat végeznek a szakemberek mellett, és nagyon sok év, mire ők eljuthatnak odáig, hogy egyáltalán megmutathassák a saját kreativitásukat, tudásukat, ami bennük van. így bizony mi tudunk teret adni nekik, és láttuk azokat a csillogó szemeket, akik átvették a díjakat, sőt itt több díjat is osztottunk, mint amit eredetileg terveztünk, mert tényleg nagyon tehetséges fiatalok pályáztak.
Én két kategóriát hoznék még ide, az egyik a családi ház, ezt csak azért, mert hogyha erről beszélünk, hogy év homlokzata, általában valahogy egy családi ház ugrik be az ember fejébe, a másik pedig a műemlék kategória, amiben hát talán a szépség, vagy az építészetnek a kifejezőbb ereje, amit így ide tudnék hozni, ezekről a nyertesekről mit lehet tudni?
Ez ugye a műemlék kategóriában a Váci Piarista Gimnázium és Kollégium felújítása kapta az elismerést, amely egy kollektív műterem építészei a Borsa Build Kft. Kivitelezésében és Kovács Zoltán és Szolykány Tünde tervezésében valósult meg. A munka egyetemben a történeti értékek tisztelete mellett a korszerű anyaghasználatot hozta be, nagyon finom részletképzéssel újították fel ezt az intézményt. Úgyhogy talán ennyit tudnék erről így röviden mondani.
Az év homlokzata díjról beszélünk, a nyertes egy szolnoki családi ház lett. Erről igen. Mit lehet mondani? Miért épp ezt választotta a zsűri? Miben tűnt ki a többi közül ez a ház?
Szívemhez közel állt egyébként a pályázat, ugyanis én is Szolnokról származom, úgyhogy jó volt látni, hogy egy ilyen alföldi városban is vannak még megvalósult szép projektek. Valóban Szolnok belvárosában található ez a családi ház, csak a Balázs Diála tervei alapján valósult meg Betonház Kft. Kivitelezésében ez a épület, amely azt gondolom egy modern, mégis időtálló megjelenésű családi házat mutat, kimagasló anyaghasználattal, abszolút, és szerintem a hazai építészetnek az egyik ikonikus példája lett ez a szolnoki családi ház.
Nemzetközi lehetőségeket is kapnak a nyertesek? Ha jól tudom, például ugye a Baumit Life Challenge rendezvényt jövőre Magyarországon rendezik, tehát azért ott meg lehet jelenni, gondolom én.
Igen, az év homlokzata az mindenképpen híd a nemzetközi színpad felé is, hiszen a Baumit életében, a Baumit vállalatcsoport életében van egy nemzetközi megmérettetés, és szintén két évente ez a Baumit Life Challenge. Ugye az egyik évben az év homlokzata van, a másik évben pedig a Baumit Life Challenge, ahol gyakorlatilag azok az európai országok mutatják meg a pályamunkáikat, ahol vannak Baumit homlokzatok és Baumit gyárak, Baumit vállalatok. Ugyanilyen pályázatok és év homlokzata pályázat létezik ezekben az európai országokban, és akkor gyakorlatilag a végén a pályaművekből kerül ki a nemzetközi győztes, és tavaly évben Ljubljanában került megrendezésre a Baumit Life Challenge, ahol először Magyarország kapott fődíjat, a Pécsi Piac épülete hozta el ezt a díjat a tavalyi évben, és ugye a hagyománya ennek a nemzetközi versenynek, hogy a győztes ország szervezi a következő Life Challenge eseményt, úgyhogy ezáltal Magyarország a magyar Baumit kapta azt a megtisztelő lehetőséget, hogy 2026 májusában Budapesten kerül megrendezésre a Baumit Life Challenge, ahol természetesen magyar évhomlokzata pályázaton indult pályamunkák is indulnak a versenyben, de hát ott már ugye egy több ezer fős nemzetközi, egyrészt közönségszavazat is van, másrészt pedig két évente egy teljesen új és random módon összeállított nemzetközi zsűri díjazza a pályamunkákat.
A Baumit ügyvezető igazgatójával, Járomi Judittal Kovács Gergő beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgettünk az elmúlt órában, és folytatjuk is nem sokára, azonnal jövünk.